Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Én azt gondolom, hogy abszolút értékben is jelentős lesz a csökkenés, hogy említettem a teljes képet, majd ugye csak 25-ben látjuk, remélhetőleg addig az vissza fog azért pattanni, tehát a kamatszintek azért egészen máshol lesznek, de most ezekben az években egészen biztos, hogy abszolút értékben is ez látható veszteség lesz, de a legnagyobb probléma az nem ez, hanem az, hogy reál értéken mekkora a csökkenés történt. Tehát, hogyha azt veszük, hogy nagyjából 10 magyar családból, tulajdonképpen 7-nek nagyjából a vagyona, ami a hó végén megmarad, az az ingatlan, és gyakorlatilag ez most mondjuk 2 év alatt 30%-ot leértékelődik, feltételezve egy abszolút értéken tartást, az borzasztó nagy kárt okoz. Mire várhatóan a következő nagy felmérés megtörténik azon, hogy talán azért a nehezén túl leszünk, de ezt meg tudom erősíteni, tehát ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon komoly, látható
osztod azokat az aggodalmakat, amit mások mellett Jaksígy György is megosztott például a Dello egy korábbi adásában, hogy ez középtávon egy nagyon nagy terhet rakhat majd a magyar államra, hogy az alsó középosztály még bezárólag, de talán lehet, hogy még följebb is kiterjeszthetjük ezt a spektrumot, hogy ez a vagyonleértékelődés, vagyonvesztés, ennek a visszapótlása, ez nem lesz megoldható, tehát valószínűleg állami transzfereken keresztül lesz majd szükséges pótolni ezeket a kieső tételeket.
Abszolút, tehát legkésőbb ugye majd a nyugdíj időszakban ugye itt nagyon-nagyon komoly problémák lesznek.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégünk pedig Kálai András, befektetési szakember, a Grémium, az Utódlásért Egyesület elnöke, üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Amikor legutóbb beszélgettünk, ez tavaly ősszel történt, akkor készült el egy friss felmérésetek arról, hogy mennyi vagyont birtokolnak a magyarok. Ezek 2022-es adatokra épültek ezek az információk, és akkor az derült ki, hogy átlagosan egy magyar háztartás vagy család olyan körülbelül 50 millió forintnyi vagyonnal rendelkezik, ez egyénekre lebontva körülbelül 19 millió forintot jelentett. Össztársadalmi szinten közel 190 ezer milliárd forintos vagyontömegről beszélünk. Ugye 50 milliós átlagot említettem, nyilván a medián érték az valahol máshol lesz, tehát a társadalom nagy részének 50 millió forint alatti vagyona van, de az átlagot fölhúzza a top három decilisnek a vagyontömege. Azóta eltelt majdnem egy év. Hogy látjátok, hogy állnak, még ülnek még ezek a számok továbbra, és az 50 millió forint az, ami elmondható egy családra vetítve, vagy az elmúlt hónapok brutális inflációja, gazdasági folyamatai azért alaposan megzilálta a magyar társadalmat?
Nem tudunk még pontos számot mondani azokról a decilisekről, amit említettél. Ezek 3 éves EU-s felmérés keretében készülnek, a legközelebbi az 2025-ben majd. Ami egyértelműen látszik, ugye az a negyedéves pénzügyi jelentés, az MNB pénzügyi jelentése alapján, hogy összességében szépen nőnek a pénzügyi megtakarítások. A nettó pozíció is nő, de leginkább azért, mert a hitelfelvétel az nagyon-nagyon lecsökkent, gyakorlatilag stagnál, de ismerve az általad említett koncentrációs számokat, nagy valószínűséggel itt azért nagyon-nagyon szűk az a réteg, akit nem viselt meg az infláció. Én azt mondom, hogy nagyjából a top 100-200 ezer család az, aki tulajdonképpen ugyanazt az életszínvonalat tudja élni most, mint mondjuk 1-2 évvel ezelőtt. A többieknél egészen biztos, hogy nagyon erős visszaesés van. Ami nagyon fontos, hogy az 50 millió forint tekintetében, ugye, hogy ebben az ingatlanok is benne vannak. Ugye 10 vagyoni decilisre lehet osztani ugye a társadalmat. Ez nagyságrendileg ugye úgy áll össze, hogy a legalsó decilisnek gyakorlatilag a nettó pénzügyi vagyona, tehát a hitelek után az negatív. A másodiktól a hetedikig tulajdonképpen nagyjából a pozitív tartományban egyedül az ingatlan vagyon tartja a családokat. Ugye Magyarországon meg a környező országokban ugye historikus okokból 90% körül vagy a fölött van a saját tulajdon ingatlanoknak az aránya, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos specifikum, és valahol a 8. decilisnél kezdődik látható likvid tartalékképzés. Leginkább erőteljesen azért a 10-ben, a 9-ben már van, valamennyi a 8. az éppen csak bele tud kapni. Tehát ez az 50 millió, ez tulajdonképpen egy nagyon-nagyon koncentrált állományra vezethető vissza. Csak egy-két szám erről, a legfőső decilis az tulajdonképpen a bankképes likvid vagyonoknak körülbelül a 60%-át birtokolja, a cégtulajdonoknak több mint a 80%-át. Egyedül az ingatlan vagyonból nincs kiugróan nagy aránya az említett okokból, viszont nagyon alacsony, körülbelül csak 20%-át hozza el például a hiteleknek. És ebből alakul ugye egy nagyon nagy koncentráció. Ebben a felső decilisben egyébként masszívan 100 millió forint fölötti átlagvagyonokról beszélünk, és én azt gondolom, hogy a felső decilisnek is csak egy kisebb része, fele, kétharmada az maximum, aki tulajdonképpen azt gondolom, hogy egészen jól érzi most magát a bőrében, vagy relatív jól.
A mediánt hol húznád meg, hogyha elfogadjuk az 50 milliós 2022-es átlag vagyon tömeget per család?
Úgy, hogy néz ki az átlag?
Hol lehet a medián értéke, ami alatt és fölött körülbelül azonos, vagy ugyanakkor a számban vannak a magyar családok?
Hát ez ingatlannal együtt, ugye a vidéki ingatlan árakat is belevéve, ez néhány 10 millió forint, ezt most pontosan nem tudom igazából megmondani.
Ugye de nyilvánvalóan jóval alatta van.
Jóval alatta van. Ugye? Ami a legnagyobb probléma egyébként az, ugye, hogy a tartalékok, a likvid tartalékok eleve nagyon alacsony szinten vannak, tehát egy tipikus családnál még az inflációs időszak, vagy erős inflációs időszak beköszönte előtt is ez gyakorlatilag általában a hó végén elfogyott, és mivel nagyon speciális ugye fogyasztói kosara alakult ki a legtöbb családnak, ugye a tetőzés az inflációnak ugye 25% körül volt ugye néhány hónapja, de itt ugye az élelmiszerárak ugye 50% körül inflációval futottak, tehát ezeknél a családoknál még sokkal magasabb inflációs számokról beszélünk. Ugye szerencsére most azért ez látszik, hogy kezd lejönni, ugye 21% körül volt az utolsó teljes infláció, és az élelmiszerárak is most visszamenőleg olyan 30-35%-kal emelkedtek csak. Tehát ezeknél a tipikus családoknál ugye ez borzasztó erősen rányomta a bélyegét az elmúlt időszakra. Ami ugye további tragédia, hogy relatív kis összegű megtakarítások voltak a tipikus tulajdonképpen polgároknál, és itt jó pár évnyi megtakarítás nagyon gyorsan tulajdonképpen az infláció el tudott vinni. Ezért is fontos azon, hogy a pénzügyi tudatosság, az utódlásra való felkészülés, illetve például a nemrég bejelentett mondjuk adóváltozásoknak a tulajdonképpen lekövetése vagy felkészülésre. Úgyhogy erről is szívesen beszélnék majd.
Jó, erre majd rá fogunk térni kicsit később, de a vagyon tömeg elértéktelenedése, ami az inflációra vezethető vissza, azon túl az is tapasztalni, hogy ténylegesen csökken ez a vagyon arra visszavezethetően, hogy a havi jövedelemből már nem tudja megoldani a havi kiadásait egy átlagos magyar család? Magyarul hozzá kellett nyúlniuk a megtakarításaikhoz?
Ez, amit pontosan nem tudok megmondani, mármint hogy ezekre a szűk szegmensekre lebontva, ami most látszik ugye a március végi adatokból, majd valamikor néhány hónap múlva jön ki ugye a nyári, a június végi állapot, az valószínűleg még rosszabbat fog mutatni. Abból az látszik, hogy tulajdonképpen nagy tragédia még tulajdonképpen nincsen, mert visszamenőleg egy év alatt nagyjából 9%-kal nőttek a pénzügyi vagyonok, illetve a nettó pénzügyi vagyon is, és csak 6%-kal nőttek a hitelek. Tehát ez nem tűnik igazából tragikusnak, de az említett koncentrációs szabályok, vagy tulajdonképpen tényszámok miatt azt feltételezhetjük, hogy ez jelentős részben a felső decilisnek tulajdonképpen a felszínen tartása miatt történt, és azért a tipikus átlagpolgárnál azért sokkal nagyobb problémák vannak. És az, hogy összességben a magas kamattartalmak miatt, vagy egyfajta tartalékolás miatt pedig ugye a hitelezés is gyakorlatilag leállt, most azok a hírek jönnek, hogy a személyi kölcsönök azok kezdtek ugye beindulni, ez sem egy szerencsés dolog. Ez tulajdonképpen megint mutatja a helyzetnek a komolyságát, tehát hogy relatív még mindig ezt tudja látható szinten tartani a nettó növekedést, hogy a hitelek nem tudnak olyan mértékben nőni. Most majd a harmadik negyedéves stagnál a hitel állomány, tehát amennyi új kibocsátás van, körülbelül olyan szintű visszafizetés is történik.
De akkor azt nagyjából tudjuk, sejtjük, hogy a, mondjuk a társadalom alsó 3-4 decilise, az, ha föl is tud halmozni egy minimális megtakarítást, valószínűleg az már fölolvadt a havi kiadásokban, és most már, ahogy a jegybanki statisztikák is mutatják, folyószámla hitelre kényszerülnek, egyéb hitelfelvételekkel próbálják menedzselni a mindennapi életüket.
Igen. Igen, tehát itt, ugye, ahogy említettem, a legnagyobb probléma az, hogy már a kiinduló alap is egy tulajdonképpen borzasztó erős koncentrációt mutatott, és tulajdonképpen nagyjából egy 1 millió családról beszéltünk az erős inflációs időszak beköszönte előtt, aki tulajdonképpen látható megtakarításra rendelkezett, de igazán komoly, ugye azt szokták mondani, hogy minimum 3-6 havi fizetésnek megfelelő tartalék kell, ha bármi történik. Ez gyakorlatilag már egy ekkora ügyfélkörre se mondható el.
Az ingatlan piac az alapja az ingatlan, illetve a vagyoni felhalmozásnak a magyar családok esetében. Ugye itt azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy elképesztő értéknövekedés volt. Tehát papíron ez egy pozitív folyamat volt, de ugye ebben is most egy fordulat látszik az idei évtől kezdve, nem hogy lassulna az értéknövekedés, hanem bizonyos területeken az országban konkrétan meg is fordult, tehát csökken a vagyoni érték. Ez milyen befolyással lehet végső soron a 23-as teljes vagyontömeg alakulására? Ugye kiemeltél két fontos szempontot, egyik az, hogy valóban az ingatlan a meghatározó vagyonelem, másik az, hogy nyilván nincsenek még részletes adatok és számok, de a tendenciák azért már látszódnak, tehát hogy ez mennyit erodálhat a teljes, közel 190 ezer milliárd forintos vagyonból.
Én azt gondolom, hogy abszolút értékben is jelentős lesz a csökkenés, hogy említettem, a teljes képet majd ugye csak 25-ben látjuk, remélhetőleg addig az vissza fog azért pattanni, tehát a kamatszintek azért egészen máshol lesznek, de most ezekben az években egészen biztos, hogy abszolút értékben is ez látható veszteség lesz, de a legnagyobb probléma az nem ez, hanem az, hogy reál értéken mekkora csökkenés történt. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy nagyjából 10 magyar családból tulajdonképpen 7-nek nagyjából a vagyona, ami a hó végén megmarad, az az ingatlan, és gyakorlatilag ez most mondjuk 2 év alatt 30%-ot leértékelődik, feltételezve egy abszolút értéken tartást, az borzasztó nagy kárt okoz. Mire várhatóan a következő nagy felmérés megtörténik, azon, hogy talán azért a nehezén túl leszünk, de ezt meg tudom erősíteni, tehát ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon komoly, látható
osztod azokat az aggodalmakat, amit mások mellett Jaksi György is megosztott például a Dello egy korábbi adásában, hogy ez középtávon egy nagyon nagy terhet rakhat majd a magyar államra, hogy az alsó középosztály még bezárólag, de talán lehet, hogy még följebb is kiterjeszthetjük ezt a spektrumot, hogy ez a vagyonleértékelődés, vagyonvesztés, ennek a visszapótlása, ez nem lesz megoldható, tehát valószínűleg állami transzfereken keresztül lesz majd szükséges pótolni ezeket a kieső tételeket.
Abszolút, tehát legkésőbb ugye majd a nyugdíj időszakban ugye itt nagyon-nagyon komoly problémák lesznek. Ugye azt is tudjuk, hogy nagyon sokaknál azért még mindig ugye minimálbér, vagy a fölötti bejelentett jövedelmek vannak, ahol önmagában ugye a nyugdíjjárulék az borzasztó alacsony szintű. Úgyhogy ez biztos, hogy komoly kockázatot hoz. Nagyon leegyszerűsítve én azt szoktam mondani, hogy aki igazán tulajdonképpen még ebben az időszakban is rendben van, az sokkal inkább a felső középosztály. Tehát én nem is csak feltétlenül a középosztály aljáról, vagy az alsóbb osztályokról beszélnek, hanem mondjuk a közép-középosztályról is, mert itt is ugye a bázis, vagy a tartalékok hiány nagyon komoly kockázatok jönnek be a képbe.
Arról látsz valamit, hogy hogyan történt meg az alkalmazkodás a magyar családok részéről erre a helyzetre? Említetted te is, hogy bőven 20% fölötti havi infláció sújtja most a magyar gazdaságot. A kiadási struktúrát tekintve milyen alkalmazkodás figyelhető meg, akár decilisek szerint is?
Hát ami látszik, hogy az alap, tulajdonképpen az alap fogyasztás viszi el ugye a pénznek a nagy részét. Ugye különböző kutatások láttak az elmúlt hónapban napvilágot, egyébként ez nem csak Magyarországon jellemző, hanem a nyugati angolszász észak-amerikai világban is, hogy az akciók, ugye a kuponok nagyon erőteljesen előtérbe kerültek, kevesebbet vesznek ugyanabból a termékből, rosszabb minőségű terméket vesznek nagyon sokan. Tehát ez abszolút látható. Most ugye kijöttek, ugye szezonális dologról van szó, hogy az utazással kapcsolatos statisztikák. Én olyat olvastam most a napokban, hogy 70% helyett az embereknek már csak a 40%-a tud elmenni. Ők többet költenek, tehát fajlagosan, de összességében a költések csökkennek, vagy hogyha ugye itt augusztus 1-től itt a teljesen speciális élelmiszervásárlást vesszük alapul, ugye most újra lehet majd eredetileg ugye utazásra vagy üdülésre szánt pénzeket költeni élelmiszerboltban, ami ugye volt már körülbelül egy évvel ezelőtt, az megint azt mutatja, hogy azért nagyon komoly a helyzet. Úgyhogy abszolút próbálja mindenki minimalizálni. Ahogy említettem, én szerintem 100-200 családon kívül mindenki megérezte, vagy mennyiségben és vagy minőségben.
Tehát az alapvető létfenntartási dolgokra koncentrálnak a vásárlásnál, és ami könnyebben elengedhető egyéb technikai dolgok.
Azt halasztják, nem vesznek fel hitelt, ugye a készpénzállományról nem beszéltünk, ugye ez is csökkent. Ennek ugye van egy pozitív üzenete, hogy akár ezt be is lehet fektetni, azért tipikusan azért valószínűleg nem erről volt szó, nem egyszerűen, vagy nem erről van szó, hanem hozzá kellett nyúlni. Egyébként összességében, hogyha ez be van fektetve, majd erős esetek beszéljünk azon, milyen borzasztó nagy jelentősége van társadalmi szinten, tehát ugye 100 milliárdokban mérhető.
Ugye a hitelállománynál az a fontos, hogy a felső része a társadalomnak az, amelyik kevésbé veszi ezt igénybe, az alján azért sokan szorulnak rá arra, hogy hitelekből finanszírozzák a kiadásaikat.
Abszolút. Ugye az energiahatékonyság ugye nagyon fontos még itt nyilván nagyobb beruházásokra azért nagyon sokan nem voltak képesek, ugye, hogyha megnézzük, hogy volt ez a 3+3 millió forintos maximum akció, ott is azért az átlag az jóval alacsonyabb volt, valahol 1 és 2 millió forint között volt, amit az emberek beletettek, és ugye annyival, ugye pont annyival egészítette ki az állam, tehát látszik, hogy ott is azért korlátok voltak, de azt azért sokan azon, hogy megcsinálták, nagyon sokan meg szerintem egyszerűen lecsavarják valószínűleg a fűtést. Most ugye az idei szezon az ilyen szempontból azért nem volt annyira veszélyes. Az is nagyon fontos még, hogy ugye ezek az alap kiadások ugye mennyit visznek el. Én ezt decilisre nem találtam meg, de az alsó 20%-ra megtaláltam, ott ugye az élelmiszer és a rezsi az körülbelül az 54%-át elviszi a havi fizetésnek, ez a felső ötödnél ez csak 39%, de ahogy mondtam, nem csak a felső ötödöt lehet még tovább osztani, hanem valószínűleg a felső tizedet is, tehát tulajdonképpen azon, hogy a felső tizednek körülbelül az a fele az, aki valószínűleg ebből érdemben semmit nem vett észre.
Az állam most adószabályokon, akciókon keresztül próbálja ösztönözni arra a lakosságot, hogy a pangó megtakarításai, tehát amelyek alacsony kamaton ketyegnek valahol folyószámlákon, ilyen-olyan megtakarítási formákban, hogy ezeket megpróbálja beterelni az állampapír piacra. Ez egy elég agresszív állami kezdeményezés, ami a pénzpiaci vetületeit illeti, tehát a szolgáltatók felől nézve ez egy elég agresszív, elég szigorú megkötések vonatkoznak erre a programra, például állampapírtartási kötelezettség.
Befektetési alapoknál.
A befektetési alapoknál így van. Egy elég jelentős hányadát állampapírban kell tartaniuk a befektetéseiknek. Plusz ugye bejött ez a 13%-os szochó is az állampapíron kívüli termékkörre, ott sem mindegyikre, vannak bizonyos nyugdíjbiztosítási, megtakarítási konstrukciók, amelyek ez alól mentesülnek, de azért nagyon nagy részét a befektetési piacnak érinti ez a 13%-os szochó. Tehát elég sok elemből áll ez az állami kezdeményezés. Te hogy látod ennek nézzük meg külön a hasznát, és nézzük meg azt is, hogy milyen hátrányokkal jár ez a befektetési kultúránkra általában.
Tehát amiben már belekaptunk egy kicsit, nagyon fontos, hogy készpénzben és folyószámlapénzben közel 20 ezer milliárd forint van Magyarországon. Ez ugye a teljes 80 ezer milliárd de pénzügyi vagyonhoz képest, tehát amiben nincsen az ingatlanok, stb. Ez egy borzasztó nagy rész. Ugye néhány évvel ezelőtt, amikor gyakorlatilag nem volt kamattartalom, és papíron legalábbis nem volt infláció, akkor is azért nyilván volt, de töredéke volt a mostaninak, akkor összességében azért olyan nagyon nagy veszteség vagy elvesztett lehetőség nem érte a befektetőket, vagy a számlatulajdonosokat, ma ez egészen más. Tehát, hogyha csak azzal számolunk, hogy ennek a 20 ezer milliárdnak csak a 10%-a átmegy, akár 10%-os kamatra, az ugye több száz milliárd forintot jelent. Tehát a teljes vagyontömeget alapul véve, gyakorlatilag, amit évente csak a folyószámla pénznek és a készpénznek a 10%-ának a befektetésével, csak 10% nettó hozammal számolva el lehet érni, az a teljes vagyontömegnek nagyjából a 0,5%-a. Ez egy borzasztó nagy szám. Tehát annyira extrém magas most az inflációs és a kamat környezet, hogy gyakorlatilag minden egyes hónap, minden egyes fillér számít. Ugye elhangzott ugye itt a gazdaságfejlesztési miniszter szájából, hogy lesz majd egy kötelező információs tulajdonképpen brossúra vagy levél kiküldési kényszer ugye a bankok részéről, ez biztosan azért elég sok pénzt meg fog mozgatni. Nyilván az állampapír a fő célpont, aminek az olyan, hogy te is utaltál rá, meg van nagyon sok előnye. Ugye ezeket, hogyha végigvesszük, és ez látszik egyébként az elmúlt negyed éveknek a számaiból is, az, hogy tulajdonképpen még a következő években, ugye egyfajta elnyújtott hatásként, ugye az infláció követő papírok azok nagyon-nagyon jól hoznak. Ugye, hogyha az előretekintő inflációt nézem, nem az elmúlt egy éves, akkor ezek abszolút tisztességesen várhatóan egyébként reálértéken fogják tartani a pénznek az értékét. Egyébként fontos az is, hogy a diszkont kincstárjegyek, tehát a rövid éven belüli állampapíroknak is nagyon-nagyon jó időszaka volt, az elmúlt negyedében körülbelül 300 milliárdos növekményt lehetett látni. Úgyhogy azt mondom, hogy ennek helye van, ugye csak a kincstárnál van, közvetlenül 800 ezer számla, tehát nagyon fontos, hogy ez egy teljesen tipikus átlagos befektetés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az átlagember számára postai értékesítésben, a közvetlen értékesítésben az állampapírnak a szerepe abszolút még nőni fog, mivel nagyon sok alternatív lehetőség van, és ugye komolyabb összeg fölött diszponálnak, valószínűleg komolyabb tanácsadókkal tudnak beszélni, a prémium privátbanki ügyfélkörnél azért egy jóval alacsonyabb növekedést várok. Ugye nagyon fontos, hogy most nagyjából a prémium privátbanki ügyfélkörben 20-25% az állampapír hánya, tehát mindenféle akció előtt már. Ez az összes többi ügyfélnél már közel 50% volt, 40-50% közötti, tehát már a bázis is igen magas volt, ettől függetlenül inkább ott azt gondolom az utóbbinál tovább fog menni, viszont nagyon sok olyan alternatív lehetőség van, akinek komolyabb tartalékai vannak, annak számára ez nagyon fontos, ahol vagy kockátvállással, tőzsdei ügyletek felvételével, vagy tartós befektetési számlanyításával, ugye 3, illetve 5 évig ugye nem szabad hozzányúlni a pénzhez, tehát aki meg tudja tenni, hogy hosszabb távra fektet be, hogy tulajdonképpen például ezt a szocot ki tudja kerülni. Tehát igenis vannak alternatívák, nem elvitatva az állampapírnak az előnyét, azt gondolom, hogy egy közepes nagy portfólióban már azért túl nagy tere, azt gondolom, hogy nincsen, és ugye 1-2 évről beszélünk, utána várhatóan azért az állampapírnak ez az extra hozama nem lesz. Amire én még fölhívnám a figyelmet, ez a kis összegű megtakarítási programok, és ez egy kicsit visszautal mondjuk így az átlagembernek az attitűdjére. Én évekig Bécsből ráláttam az egész régiós befektetési megtakarítási piacra, és azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország, ha valamiben le van maradva, az gyakorlatilag ez a konstrukció. Tehát arról van szó, hogy a hó végén marad 50, 30, 20, 100 eurónyi pénze a családnak, vagy már eleve fizetéskor befekteti, én ezt szoktam igazából javasolni, mert akkor biztosan be lesz fektetve. Ezt egy cseh vagy egy szlovák polgár gyakorlatilag folyamatosan évtizedek óta befekteti, és ebből olyan tartalékok tudtak összejönni egy átlag család számláján is, hogy például egy mostani nem annyira extrém, de azért az ottani megtapasztalathoz képest extrém inflációs környezetet bőven át tudják vészelni. Magyarországon sajnálatos módon egy tipikus család, de hó végén marad ennyi pénz, azt inkább azért elkölti bármire, és ez tulajdonképpen inflációs környezettől független dolog. Tehát azt mondom, hogy sosincs késő, de minél előbb el kell kezdeni ezeket a fajta megtakarítási programokat, és valószínűleg a magyar társadalom más felkészültsége tudott volna neki menni ennek a válságnak is, hogyha ez meg lett.
Mondhatjuk azt, hogy az állam ajánlata az a középosztály felső részétől és onnan fölfelé szólítja meg a magyar állampolgárokat?
Hát az említett koncentrációs tapasztalatok alapján igen. Tehát azért alapvetően igen, középtől fölfelé, de mondom még egyszer, nagyon fontos, hogy például egy állampapír megtakarítás vagy egy kis összegű program az azért nagyon-nagyon sokaknak elérhető, tehát na még egyszer, ha 800 ezer számla van közvetlenül a kincstárnál, azért az azt mutatja, hogy ott valószínűleg nagyon sok esetben 10-100 ezer forintos tételek vannak, és nem milliókról beszélünk, mert különben egyszerűen nem jön neki.
Ugye eddig arról beszéltünk, hogy miért lehet előnyös az állam ajánlata, de akkor kicsit boncolgassuk azt is, hogy milyen hátulütői vannak és lehetnek ennek. Gondolk itt például arra, hogy amikor ennyire agresszíven nyúl utána a megtakarításoknak az állam, és próbálja besöpörni maga alá tulajdonképpen az általa kibocsátott papírokból, akkor ennek lehet egy olyan üzenete a piac felé, hogy a befektetéseink valóban biztonságban lesznek egy olyan államnál, amelyik tulajdonképpen kétségbe esetten próbál minden forint fillért, amit csak lehet begyűjteni, hogy tudja finanszírozni az államháztartást?
Én azt gondolom, hogy nagyon gyors és ilyen több rétegű üzenet, ahogy említettem, azért a prémium private ügyfélkörnél azért keltett zavarokat, és ezért is mondtam azt, hogy azért ott valószínűleg azért óvatosabbak lesznek az ügyfelek. Én személy szerint egyébként nem gondolom azt, hogy bármiféle értelmezhető kockázata lenne az állampapír vásárlásnak, tehát ahogy mondtam, minden portfólióban megvan a helye, és ahogy följebb lépkedünk összegszerűségben, befektetési időtávban, azt gondolom, ezt érdemes kiegészíteni. Egyébként ugye vannak államok, például Japán, ugye évtizedek óta gyakorlatilag a saját családi kasszából, ugye a családoknak a megtakarításából, finanszírozásából működik, meglehetősen független a külföldi piacoktól, tehát és aránylag nagy folyamatos hiánnyal, úgyhogy ez tulajdonképpen működtethető dolog. Az biztos, hogy szerencsésebb, hogyha ennek egy sokkal folyamatosabb kommunikációja van, de mondom, visszatérve például a levélre, azt mondom, hogy az átlagpolgár szintjén igenis ez tud azért segítséget adni, például mondom, a nem kamatozó eszközök megmozgatásában.
Valóban vonzóvá válik az állampapír, hogyha arra nem kell megfizetni a 13%-os szószfolt, miközben minden más befektetés.
És a kamatodat sem?
Igen, viszont a kamatodat se így van, tehát tulajdonképpen 28%-os előnyben van az egyéb eszközökhöz képest, hogy innen nézve mit üzen a piacnak, hogy bármikor a nyakukba varhatnak egy egészen extrém adóterhet, ez nem teszi őket bizonytalanná, nem gondolják azt, hogy talán jobb lenne a magyar államtól minél távolabb terelni a befektetéseinket, akár tengeren túli eszközöket is keresve.
Ez teljesen jogos felvetés, tehát a piacról az jön vissza, hogy amióta ez a kommunikáció bekövetkezett, megint csak felélénkültek a külföldi számlanyításra vonatkozó kérdések a bankoknál. Nincs pánik, egyáltalán nincsen. Ennél sokkal rosszabb időszakok is voltak már jó pár évvel korábban, de egyértelműen ezek együtt mozognak. Tehát egy hirtelen kommunikáció azért sokakban kérdéseket vet föl. És
hozzátéve, hogy a magyar illetőség, a magyar állampolgárnak ettől mi meg kell fizetnie a kamatadót, akár egy külföldi számlán
ez kizárólag
tartott befektetései után is, tehát igazából nem tudja eltüntetni a vagyont a magyar állam elől.
Abszolút, és ugye most már az OECD-n belül ugye nagyon-nagyon szigorúan megy a riportolás, borzasztó nehézkessé váltak egyébként a külföldi számlanyítások is az elmúlt években, az EU-n belül is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy bizonyos összeg fölött egyébként egy teljesen normális dolog, hogy földrajzilag diversifikálnak az ügyfelek. Egyszerűen ebben az időszakban egyébként ez felélénkül. Én azért mindig hozzászoktam tenni, hogy nagyon sok ügyfélnek, főként nem a legnagyobb ügyfeleknek, egyébként sok tekintetben Magyarország azért nagyon-nagyon jó alternatíva már, mint hogy visszahozzanak pénzeket, mert az a tapasztalat, hogy ami itthon egy kiemelt összeg, a sokszor Svájcban ugye egy belépő összeg, ennek megfelelően nagyon drága, minimumdíjakat fizetnek, sokszor nyelvi problémák vannak, és én azt gondolom, hogy mind a likvid eszközök, mind az utódlásmenedzsment tekintetében a magyar privátbanki vagy wealth management szakma az nagyon felnőtt a feladathoz az elmúlt években. Remélhetőleg egy picit lecsillapodik a világ, meg a kommunikáció, akkor ennek is újabb tere lehet.
De akkor összességében, ahogy fogalmaztál, nem tapasztalsz pánikot a prémium befektetők körében, nem ingott meg a jogbiztonságba vetett hitük.
Nem, de a kérdések azok megszaporodtak, tehát hogy most ezekben a hetekben többen szeretnének külföldre vinni pénzt, illetve inkább azt mondom, hogy a pénzeknek egy részét. Mert itt azért általában nem fekete-fehér dolgokról van szó. Tehát nem menekülésről van szó, inkább egyfajta átsúlyozásról, de ez tipikusan azért a mondom, felső középosztály és fölfele, és inkább a legnagyobb ügyfelek tekintetében van.
Ha lapozzunk és keresünk egy másik aspektust a vagyonhalmozódás megítéléséhez. Ugye minden évben kijönnek különböző listák arról, hogy akár Magyarországon, akár a régióban kik tartoznak a top 10-20 leggazdagabb cseh, szlovák, lengyel vagy éppenséggel magyar gazdagok közé. Milyen történelmi gazdaságfejlődés és egyéb okai van annak, hogy magyart elvétve találunk egy ilyen régiós top 100-as listán? Ugye Csányi Sándor szokták emlegetni, legutóbb a Forbes talán 500 milliárd forintos vagyont mért neki, amivel a lengyel top 10 közelébe se kerülhetne, ott 8-szoros 10-szeres vagyonok tudtak egy családonként fölhalmozódni, de még talán a cseh listán se nagyon kapna helyet a top 10-ben. A szlovákoknál is vannak nála tehetősebb emberek. Tehát akármerre nézünk, azt látjuk, hogy mindenhol ki tudtak nőni olyan befektetők, akik, és most nem vizsgáljuk azt, hogy a vagyon felhalmozás az milyen körülmények közepette történt, de tényszerűen, összegszerűen megállapítható, hogy jóval a magyar gazdagokat meghaladó vagyon fölött opponálnak. Miért nem tudott kinőni még egy ilyen erős magyar befektető a régióban?
Először is a számokról, és aztán mindjárt válaszolok is. Igen, tehát így van, meg tudom erősíteni az, amit mondasz, hogy nagyjából a lengyel lista, a tízes listának és a cseh listának a végére érnének a leggazdagabb magyarok. Szlovákiában nincs nagy eltérés, de hát ugye ez egy jóval kisebb ország, kisebb GDP-vel. És talán innen is indulnék ki, tehát azért az nagyon fontos, hogy a lengyel GDP, meg a lélekszám, ugye az kb. 4-szer akkora, mint a magyar. A cseh lélekszám, ugye az nagyjából ugyanakkora, viszont kb. 1,5-szeres a GDP-je. A szlovák lélekszám kisebb, és a GDP-je is kisebb. Tehát azon, hogy ezért ez egy fontos kiinduló pont. Úgyhogy az adottságaink ilyen szempontból azért azon, hogy korlátokat már eleve felhoznak, és ismerve a közép-európai piacot, vagy remélem, hogy ismerem, amit tudok mondani, az sokkal inkább mondjuk így, amit tudok mondani, ezt a példákon keresztül tudom mondani, hogy milyen típusú cégek vannak ott a legnagyobbak között. Tehát ugye van egy cseh cég, ugye ez a PPF, erről lehetett sokat hallani, ugye a tulajdonos alapító ugye meghalt 21-ben, ugye Alaszkában egy helikopter balesetben, a Peter Kellner, most a feleségének a tönkbe az alapítványa, egy utódlásmenedzsment cég viszi tovább a vagyonkezelését. Ugye az egy majdnem 19 milliárd eurós cég, tehát az globális értelemben is egy egészen komoly összeg. Ugye nekik egy nagyon erős nemzetközi diverzifikált portfóliójuk van már régóta. A másik példám az első helyezett lengyel ipari cég, ugye vegyipari cég, a Solovovnak a cég, ez kb. 6 milliárd eurót ér. Nekik csak 60 országba csak megy az exportjuk, és 8 országban van 18 gyáruk. Tehát megint látszik, hogy egy nagyon komoly nemzetközi tulajdonképpen diversifikáció van, bár a a PPF-hez képest egy szűkebb spektrumon dolgoznak, és ott van a második lengyel, ugye a Dinopolska, ez az ottani mondjuk CBA-nak lehetne nevezni, ez a legnagyobb élelmiszerlánc, ennek is lengyel tulajdonosa, ez kb. 4,5 milliárd eurót ér, ugye egy 40 milliós lélekszámú országban. Tehát amit ebből szerintem le lehet szűrni, hogy a GDP eleve meghatározó, a másik, hogy relatív kevés olyan magyar cég vállalkozó van a top 100-ban, aki nagyon erősen nemzetközi piacokra dolgozik, és nemzetközi piacokon van jelen, illetve nagyon sokrétű szolgáltatás, és vagy nagyon sokrétű szolgáltatási irányban, vagy szektorban van benne. Tehát például nagyon jó példa szerintem a Felcsuti Zsolt a magyar listáról, aki tényleg egy globális birodalmat hozott létre, de nem ez a tipikus út, tehát hogyha megnézzük, akkor általában egy szektorban és általában Magyarországon működő cégekről van szó. Ettől függetlenül azért ezek nagyon komoly vagyonok, ezt nem lehet elvitatni, de nagyjából én ezt tudom mondani erről, hogy ezek a korlátok jönnek be.
Magam is úgy találtam a listákat böngészve, hogy az export képesség, az export kapacitás, a terjeszkedés a határokon túl az egy alapvető tényező. Alapvetően határozza meg, hogy hogyan alakulnak ezek a vagyonok. 90 elején nagyjából azonos startpozícióból indultunk. Mi is, a lengyelek is, a csehek is, szlovákok is. Nyilván voltak eltérések, de mégis a startpozíció az nagyjából azonos volt. Eltelt 30 év, és ahogy te is fogalmaztál, a magyar gazdaság nem tudott kitermelni érdemi mennyiségben olyan befektetőt, akinek a magyar határokon túl mérhető üzleti aktivitása lenne. Ez mivel magyarázható? Ez magyarázható azzal, hogy a magyar gazdaság struktúrája az eltérő volt mondjuk a csehekéhez képest, ahol az ipar sokkal hangsúlyosabb, dominánsabb volt, azon keresztül könnyebb volt exportpiacokat építeni, vagy magyarázható azzal, hogy a magyar gazdaság igazából soha nem volt támogató abban, hogy egy piaci óriás, vagy több piaci óriás ki tudjon nőni, vagy az állam szabályozói környezete is megnehezítette ezt az utat.
Én annyiban azért tennék egy kommentet, hogy a kiinduló pont az hasonló volt, tehát ezért a cseh gazdaság, meg a cseh társadalmi struktúra az én azt gondolom, hogy mindig is fejlettebb volt, tehát akár, hogyha megnézzük mondjuk még a monarchia idejéig is a visszamenőnk iparilag, vagy polgárosodás tekintetében, tehát szerintem ez egy nagyon fontos különbség. Egyszerűen valószínűleg a verseny az erőteljesebb volt, de bizonyos tekintetben azt gondolom, hogy a csehek jobb induló alappal rendelkeztek. Sok tekintetben azt gondolom, és ez nem véletlen szerintem, hogy a listában is inkább a szlovákokkal vagyunk pariban, szerintem nekünk sok tekintetben velük kell magunkat összemérni, és ott megtakarítási, vagy top százasista oldalon, vagy pénzügyi kultúra szempontjából azért olyan óriási különbség nincsen. A lengyel piac meg egy egészen más szint, tehát akár az EU-n belül gazdaságilag, politikailag látszik, hogy egy egészen más szintet képviselnek. Nyilván most nagyon sok a kérdőjel azért ott is a háborús helyzet miatt. Az biztos, hogy és ez egy picit visszavisz az eredeti tulajdonképpen novemberi beszélgetésünk témájába, ugye ez az utódlás témába, hogy én azt gondolom, hogy sok tekintetben, és nem is feltétlenül a top 100 cégről beszélek, hanem a top 250 ezer, néhány ezer cégről, nagyon sok esetben egyszerűen azt gondolom, hogy új szelek kellenek, egy külső menedzsment, egy átvilágítás, egy tőkemelés, tehát nagyon sok tekintetben azt mondom, hogy ebben sokkal nagyobb potenciál van. Egyszerűen sokszor a korlátok az alapítóval, az alaptevékenységben maradnak a rendszerben, és nem tud tovább menni. Hozzáteszem, hogy azokat a példákat, amit mondtam, ők gyakorlatilag alapítástól vitték végig ezeket a cégeket. Körülbelül ugyanaz az a korosztály, 90-es évek privatizáció vagy alapítás, úgyhogy tulajdonképpen lehet ezt így is csinálni, de relatív kevés ilyen minta van. Azért hozzáteszem, mondom, ismerve a piacot, hogy azért Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában is rengeteg cég küzd ezekkel a problémákkal. Ez a néhány példa, ez tényleg kiugró, de azon, hogy nagyon sok tennivaló van ezen a tekintetben.
És látsz esélyt arra, hogy a következő 20 évben több magyar fölkerüljön a régiós top listákra, kiemelve azt, hogy jelenleg a mezőny az egy kicsit, hogy fogalmazzak, hát nem egészen kiegyensúlyozott, tehát nem feltétlenül piaci alapon nőnek ki itt új milliárdosok, hanem az állam, a NER hathatós segítségével és támogatásával kinövesztenek ilyen befektetőket, akik egyelőre a belső piacon próbálnak bizonyítani, ugye ebben sincs olyan nagyon nehéz dolguk, hiszen minden szabályozója és egyéb támogatást megkapnak az államtól, de az örök kérdés mindig az, hogy ki tudnak elépni a nemzetközi piacra ezzel a tevékenységükkel, és ott meg tudják-e majd állni a helyüket. Tehát ilyen összefüggésben kérdezem azt, amit kérdeztem.
Hát az egészen biztos, hogy ahogy említettem például a Cseh példánál, hogy egy nagyon erős versenyhelyzet, az biztos, hogy segít. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy az adózási környezet például Magyarországon ugye most nagyon jó, hát egy nagy kérdés ugye, hogy ebből mi marad, mert itt ugye mindenféle ugye feltevések vagy várakozások vannak, hogy esetleg ugye társasági adóemelés a többinek be kell következni, ezt hogy meglátjuk. Tehát tulajdonképpen azt gondolom, hogy a környezeti feltételek azok tulajdonképpen azért például fiskálisan ezek abszolút jók, de biztos, hogy egy erősebb versenyhelyzet ez segíteni, és ahogy említettem, nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy itt egy bizonyos méret fölött egyszerűen be kell vonni külső szemet, és nagyon sok cégnél ez egyszerűen elmarad, de őszintén mondva, ahogy a top privátbanki ügyfelek tekintetében, ugyanúgy a cég tekintetében is nagyon nehéz észlelni látható számban azt az utánpótlás vonalat, aki be fog tudni oda igazából piaci alapon jönni, és ez aránylag nehezíti azon az összképet. Ugye nagyjából ugyanarról van szó, ugyanaz ügyfélkör, a top PB ügyfélkör az a tulajdonosa ugye a top cégeknek, most a családi tulajdonokról beszélünk, nyilván a multik az egy más kategória, úgyhogy ezen azért azon, hogy nagyon-nagyon sokat kell dolgozni. Ma egészen biztos, hogy tanácsadói oldalon, adózási környezet, struktúrális környezet oldalon megvannak a lehetőségek, összességében biztos, hogy a versenyhelyzet sokat segítene.
Ugye arról beszéltünk a múltkor valóban, hogy az utódás, tehát a vagyon átörökítése, átadása a következő generációnak, vagy aki tudja folytatni azt az üzleti tevékenységet a távozó után, hogy ez abban a tekintetben talán még gyerekcipőben jár, hogy kevesen fedezték föl, hogy ez egy szükséges lépés a cég jövőjét illetően. Vársz ebben változást? Tehát tudatosabbak lesznek a magyar nagybefektetők tekintetben? Látsz arra jelet, hogy már most elkezdték volna előkészíteni például az olyan nagy cápák, mint Csányi Sándor, Hernádi Zsolt, illetve ez a korosztály és ebbe a körbe tartozó milliárdosok a tevékenységüknek az átörökítését? Uh-huh.
Én azon, hogy itt élesen meg kell különböztetni a top említett 100-250 családot vagy vállalkozót, ott azért komoly arzenál dolgozik ezen, már sok elkészült, sok most van folyamatban, és én azt gondolom, hogy szerencsés az a következő vonalbeli cég vagy cég tulajdonos, ahol ennek már neki kezdtek vagy készen van, de azért a következő szinten azért ez jóval ritkább. Organikusan ez a dolog, ez javult, tehát minden évben javult. Tehát azt nem lehet elmondani, hogy 5 vagy 10 évvel ezelőtt ugyanígy álltunk volna, nagyon sok minden már megtörtént, de ahogy említettem novemberben is, ezt továbbra is tartom, ahhoz képest, hogy az elmúlt 5-10 évben a struktúrák odán, adókörnyezetben, jogi tudásban, millió más dologban mennyi mindent igénybe tudnának venni ezek az ügyfelek, ahhoz képest teljesen kiforult a világ magából, tehát egy nagyon komoly infrastruktúra arzenál rendelkezéssel, ehhez képest relatív kevesen kezdik el ezt időben. Például a COVID ugye meggyorsította ezt rövid ideig, mert nagyon sokan pánikba estek, vagy a saját, vagy a környezetükben tapasztalt hirtelen betegségek, akár halálesetek miatt, és aztán szépen lassan mindenki visszaállt a standard kerékvágásba, és viszi tovább a cégét, viszi tovább az életét, és nincsenek igazából felkészülve. És itt nem csak bonyolult struktúrákról van szó, hanem sokszor mondjuk a családi jelenlegi felállásnak a leképezéséről. Tehát nagyon sokan nem tudják azt, hogy például egy tartós élettársi kapcsolatban, aki nem a vagyont hozta, vagy akinek nem a nevén van a pénz, az tulajdonképpen olyan, mintha nem is lenne. Tehát, hogy itt teljesen alapszintű dolgokat is érdemes megnézni, ez sok tekintet ebben azon, hogy a pénzügyi befektetési szolgáltatóknak a feladata ennek a, tulajdonképpen ennek a, az ügynek a hirdetése, és mi azon dolgozunk az egyesület vonalán, hogy minél többekhez, tulajdonképpen a szakma szintjének az emelésével eljussanak ezek az információk. Még egyszer nem akarom azt mondani, hogy ez nem halad, de nem feltétlenül a legnagyobb vagyonokról kell beszélni. Azért a nagyon nagy részét a teljes vagyontömegnek nem a top 100-250 hozza, nem náluk dolgoznak a legtöbben, hanem a következő vonal. Itt viszont ugye ezres nagyságrendű, vagy akár tízezes nagyságrendű cégről, illetve magánszemélyről, vagy családokról beszélhetünk.
Kálai András, köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.